Azt mindenki mondja, hogy olvasni jó, de ha igazából meg kellene tudományosan magyarázni, hogy miért jó, akkor mit mondanánk?
Hát jó kérdés az, hogy valami jó, azt úgy lehet tudományosan megmagyarázni, hogy megkérdezzük azokat, akik azt mondták, hogy miért jó. De egyébként vannak olyan világszerte a kutatásból származó empirikus adatok, amik egyértelműen rámutatnak, hogy például a szépirodalom olvasása az empátia képességét, mentális egészséget, kognitív nyelvi fejlődés pozitív irányban befolyásolja. De hát ugye a jó az az élmény miatt elsősorban, amit meg nehezen tudom körülírni.
Igen, és ráadásul a diákok joggal mondhatják, hogy elhisszük kétségtelen, hogy nagyon jó olvasni, de vannak kötelezőink, amitől a falra mászunk, és ha mindenki őszintén magába néz, akkor találna egy-két olyan kötelező olvasmányt, amire azt mondta, hogy ez kár volt kötelezővé tenni, ellenben bizonyára volt olyan, amit meg nagyon szívesen olvasott. Hogyan lehet a fiatalokat, különösen akik azért rá vannak gyógyulva, persze nem csak ők, a felnőttek is, a mindenféle kütyükre, de hogyan lehet őket rávezetni arra, hogy tényleg olvasni érdemes?
Hát ez nagyon jó kérdés. Egyszerűen meg tudnák válaszolni, akkor gyorsan, sokkal hatékonyabbá lehetne tenni a rendszert. Vannak jó gyakorlatok, az egészen biztos. Én ezek közé sorolom azt például, amikor a kötelező olvasmány helyett inkább a közös olvasmány kerül középpontba, és azt mondják, hogy pár olyan műnek a javaslatával, ami a tanár jóváhagyásával kerül oda, és számára is érték, de ez a halmaz találkozik azzal, hogy a gyerekeknek meg értékes, érdekes, fontos, és akkor ami a halmaz messzebbre van, közösen elolvassák és megbeszélik. De egyébként szerintem a nagy probléma az a irodalomtanítás rendszerében is az, hogy van egy irodalomtörténet tanítási paradigma, ami azt mondja, hogy akkor megtanuljuk a nemzeti módhoz, vagy az emberiség közös értékeihez tartozó nagy olvasmányokat, ezt elolvassuk, és ami meg inkább az élményt referálja, és azt mondja, hogy akkor adjunk először élményt, és később meg majd foglalkozunk ezekkel a művekkel, és úgy tűnik, hogy a kettő az együtt meg nem megy. Ebből sok probléma számodik.
Ez nem véletlenül, mert ugye olyanokat is kell kötelező jelleggel olvasni viszonylag fiatal korban, ami azért lehet, hogy idősebb korban érdekesebb, izgalmasabb, jobban átérzi az ember. Ott van az Antigoné, hogy csak egyet mondjak, aminek egyébként könyvtárnyi irodalma van, nem mellesleg, de nem biztos, hogy egy 14 éves gyerek azért úgy feltétlen átérzi ennek a tragédiának az összes aspektusát, és akkor erkölcsi üzenetét, ilyesmit, viszont egy Harry Potter meg nem esik ki a kezéből. Szóval lehetne akkor ezt valahogy úgy is csinálni, hogy valóban először inkább élmény legyen, és utána csak megérték, hogy azért vannak olyan alapművek, amiket ha tetszik, hanem el kell olvasnunk.
Ez igazoltan lehet, tehát erre vannak adataink is. A hollandok rendszer volt ilyen, ami azt mondta, hogy 8. osztályi élményközpontú olvasmányok, kortárs irodalom, tehát a méretkori sajátosságnak tökéletesen megfelel, és hát ez azt bizonyította, hogy működőképes ez, amit mondasz te is, hogy eljutunk odáig, hogy meg szerettünk olvasni 8-ig már, és akkor utána megismerjük meg azokat. Persze fokozatosan érkezve a különböző nagy művekhez, haladva az életkorral úgy, hogy minél később vagyunk, annál könnyebben feldolgozható legyen. Tehát, hogy akkor ezek a kanonizált művek is bekerültek a rendszerbe, és azt mutatta, hogy nem csak szívesebben olvassák a gyerekek, hanem sokkal könnyebben váltak egész életükre olvasóvá.
Na most elszakadnék a fiataloktól, hogy ne csak ők egy gyepáljuk ez ügyben. A felnőttek hogy állnak Magyarországon az olvasással, mint olyannal?
Csak mindent értünk olvasás alatt. Hogyha szépirodalomról beszélünk, akkor az volt látható, hogy a 60-as évektől követik a tendenciát, és hát ez folyamatosan csökken, a rendszerváltás idején nagyon csökken, amikor ugye elindult a szabadidő újraértelmezése és újrafelosztása, és azt láttuk, hogy a COVID idejében visszajött egy kicsit, illetve vannak pozitív tendenciák is, mert hogy a digitalizálódás az általában minél átrébb vagyunk egy generációból, ugye gondolok itt az Z és a többiekre, annál kevésbé vonzó nekik az olvasás. Viszont a felnőtteknél is kialakul az, amikor az a pozitív hatás, hogy megtalálják a közösségi médiák is azokat a pontjaikat, ahol tudnak népszerűsíteni olvasást, és itt leginkább a romantikus meg a fantasy regények lettek népszerűek, ahol az emberek egymással megosztják az élményeiket, és digitális csoportok alakulnak ki ebben a tekintetben, de egyébként a 30 és 50-es évek közötti férfiak az a csoport, amelyik a legkevésbé olvas szép irodalmat.
Akkor a hölgyek hamarabb vesznek könyvet a kezükbe ezek szerint?
Igen. Viszont ha visszakanyarodunk az eredeti gondolathoz, az írásbeliség nemzetközi napjához, az elsősorban az írástudásra próbálja felhívni a figyelmet, és egyben az írástudatlanság elleni küzdelemre is, és ilyen szempontból viszont az egész világon a nők körében sokkal nagyobb az írástudatlanság, de az elmúlt években ez úgy inkább az arányosság felé haladt. Viszont ha szép irodalmat nézzük, akkor ez is világszerte jellemző tendencia, hogy a nők körében népszerű.
Magyarország, ha a nemzetközi összevet is nézünk, e tekintetben mennyire áll jó-rosszul? Én pár évvel ezelőtt, mikor azt hiszem könyvfét volt, akkor engem meglepett, hogy egyébként, hogy összességében annyira nem kell szégyenkeznünk olvasás ügyben Magyarországon. Egyrészt ugye vannak könyvtáraink, azok is úgy működnek, meg az ember, ha bemegy egy könyvesboltban, azért én viszonylag ritkán látom, hogy nincs ott senki rajtam kívül. Viszonylag sokan nézelődnek, keresgélnek, érdeklődnek. A te, aki kutatod ezt, mit mondasz?
Hogyha szépirodalmi olvasást nézzük, akkor mondjuk, bár ugye ez nem elsődlegesen az én kutatási érdeklődési területem, de az egész biztos, hogy itt megvan az elsősorban az értelmiségi, magasabb iskolázottságú csoportok körében, akik rendszeres olvasónak számítanak, tehát havonta olvasnak könyvet. És valóban, hogyha megnézzük ezt a földrészenként, vagy régiónként, akkor nem lógunk ki a sorba, hogy itt is el lehet mondani, hogy szépirodalom, nem szeretem ezt a fogyasztás szót, mert ez olyan utálatos, tehát mondjuk a szépirodalom olvasás tekintetében, hogy mondjuk Európában a skandináv országoknál a legmagasabb, de a kelet-európai országokban is magasabb esetenként, mint az európai átlag. Tehát ez így van, hogy ez valahogy egy népszerű lett itthon is, hogy mindenben az hír, amikor ilyen nagyon rosszul szerepünk valamiben, de ebben nagyjából így helyezkedünk el az európai szépirodalom olvasásban. Az írásbeliség tekintetében ugyanez a helyzet, tehát nagyjából az, hogy mint Európában nagyjából 100%-os, az írástudás 1% alatti, a 15-25 éves generációban 100%, és a funkcionális analfabétizmus tekintetében is, hát ennek nem nagyon kerülünk, hogy ilyen magas, de ugyanannyi 25-30% közötti, mint a nyugat-európai régióban. Tehát azt mondanám egyszerűen, hogy itt nincs különbség az európai országok